Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Önök az Zicsert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják. Mai vendégem, aki először vendégeskedik itt a Halas Rádió stúdiójába, dr. Tuska Péter, military lovas, kiváló jogász, szakember, és mindent tud a militariról, válogatott sportoló, fantasztikus eredményeket ért el az elmúlt esztendőben, és idén is erre készül. Erről, a múltról, a jelenről és a jövőről fogunk vele beszélgetni. Péter, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is szívből köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottál, hogy ebben a műsorban részt vehessek.
Péter, beszélgettünk 2 vagy 3 héttel ezelőtt, remek formában kezdted el az idényt, itt Halason volt az első verseny a pandémia vége felé, a fény felé haladva, jól mentél. Milyen formában érzitek most magatokat, hogy állsz jelen pillanatban, hiszen ez egy díjugrató verseny volt?
Igen, hát ugye a lovaim a felkészülési időszak közepén járnak, ugye a versenyfelkészülést azt itt Kiskunhalason egy a díjugrató verseny keretében kezdtük, ahol az összes lovammal most tartozáltam, az 5 lovat jelent most, amit munkában tartunk, 16 pályát mentem a 3 nap alatt, és a legjobb lovam Ben Bendegúz egy magasabb szinten, 125 cm-es magasságon hibátlanul ment 2 napon keresztül, úgyhogy elégedett voltam az első lépcsővel a felkészülés ideje alatt.
Örültél is, én ott voltam a versenyek helyszínén, bár zárt kapus volt a verseny, de elégedett lehettél a teljesítménnyel. Hogyan lettél military lovas? Hiszen hát tudjuk, hogy édesapád Tuska Pál válogatott versenyző, olimpikon volt, minden tud a sportágról, de nem törvényszerű, hogy te military lovas lettél.
Alapvetően ez érdekelt. A fiatal koromtól kezdve ezt láttam, ebben nőttem föl. Részese voltam, amikor édesapám még 1996-ban az olimpiára indultak a Feri egy reptérre, és bennem az egy hatalmas élmény volt, és megfogalmazódott bennem, hogy egyszer, ha az Isten is úgy akarja, akkor én is ezt át szeretném élni, mert ugye a sportoknak a legnagyobb csúcsa egy olimpiai részvétel.
Tegyük azt hozzá, hogy a military, hát hogy finoman fogalmazva, nem a legkönnyebb ágazata a lovasversenyeknek.
Összetett sportágról beszélünk, tehát a 3 olimpiai szakág ötvöződik benne. Első nap van díjlovaglás, második nap van a tereplovaglás, és a 3. nap a díjugrató versenyszám kerül megrendezésre. Összetett a lovasnak nagyon képzettnek kell lennie, mint az idomítás, mint az ugratás terén, és a lótól igen komoly erőnlétet követel ez a sportág.
Hogyan lehet erre edzeni, hiszen nekem azt diktálja az értelem, hogy hát azért ezek a szakágak külön-külön olimpiai szakágak, tehát csúcsra járnak itt a világ színvonalon a lovasok ebben a tekintetben, akár melyikről is beszélünk, hogyan tudod beosztani az idődet, energiádat, hiszen valamennyire azonos mértékben kell felkészülni.
Igen, hát nagy szerencse, hogy a környék, tehát ez a pirtai homokbuckák, ahol van is a listálunk, ez tökéletes felkészülési lehetőséget biztosít ennek a sportágnak, mint a galoppmunka elvégzésére. A homokbuckák lehetőséget biztosítanak a dombra, fölfele vágta munkának a kialakítására, a lónak, a hátsó farizmának, a tolóerőnek az erősítésével kapcsolatban. A díjlovaglásra jó talajon kell készülni, ugye a idomító feladatok megvalósítása érdekében ezt benn szoktam végezni a Healing József lovasparban, akik támogatnak és segítik a felkészülésemet, és szeretném nekik megköszönni Juhász Tibor ügyvezető úrnak, valamint Rózsa egy Robertnek, akik ebben segítenek nekem, mármint a helyszín biztosításában és a lovaknak a déglenes a tartásában a lovasiskolán belül, valamint a díjugratást is bent a Healing József lovasparban gyakoroljunk, és még egy nagy változás az életem során, hogy a 2019-es felnőtt Európa bajnokságra kint készültem Németországban, Münchenben, Horváth Zoltán nevezetű lovasemberről a moszkvai olimpián indult, és 4. helyezést ért el csapatba. Ő mint díjlovaglás, mint militáriban a legnagyobb szinteken versenyzett, és csiszolt a tudását a tökéletesre Németországban 30 éven keresztül. Ő most hazaköltözött, ide költözött Kiskunhalasra, és velem foglalkozik, és édesapám és a Zoli bácsi együtt felügyelik a munkát, és próbáljuk a 100%-ot kihozni magunkból.
Péter, hogy fér bele az idődbe? Hiszen jogász vagy, édesanyád egy országos hírű szakembere ennek a területnek, egy szakterületnek, és azért gondolom, hogy te is azért ebben a tekintetben is maximumra törekedsz.
Igen, hát nehéz megfelelni édesanyámnak, egy nagyon komoly jogászról beszélünk. Ugye a Bács-Kiskun megyei ügyvédi kamarának elnökségének is a tagja. Nagyon komoly tudása van a cégjog és az ingatlan jog területén. Ennek megfelelni nehéz, majdnem, hogy lehetetlen, amellett, hogy sportolok. Nyilván próbálom fejleszteni magam, szakvizsgázok közben, büntetőjog szakvizsgát teljesítettem márciusban. Az Európa-bajnokság után fogok a komplex szakvizsgát megcsinálni, és majd jövő év márciusában majd a polgári jogszakvizsgát, és utána szeretnék édesanyámmal társirodát nyitni, itt Kiskunhalason. Nem lehet megsporolni az időt, mindenben nekem azt tanították, hogy van egy 10 év tanulási idő, iskolától függetlenül. Tehát, hogyha valamit tökéletesen meg akarsz tanulni, akkor abban 10 év gyakorlati időt el kell érni, és utána talán jó lesz ez a dolog, aztán majd látjuk.
24 órából áll a nap, neked is, Péter. Hogy fér bele, válogatott lovas vagy, EB-n indultál, és vélhetően reméljük, hogy idén is sikerülni fog, és hát a jogi pályán is a csúcsra törsz. Hogy fér ez bele?
Nem török a csúcsra azért, tehát még van mit bőven tanulni. Amúgy Halasan rendkívül sok jó ügyvéd kollega van. Ez mellett tehát nehéz itt a versenyben beleszólni. Nyilván egy nagy handicap, hogy édesanyám mellettem van. Ezzel nem szabad visszaélni, ezzel tisztelettel kell benne, és alázattal kell ebben a kérdésben hozzáállni. Hát az időm az úgy néz ki, kérdezik, reggel kelek korán, amúgy szeretek korán kelni. Lovagolok egyet, bemegyek dolgozni a 4-5-6-ig, és akkor utána még, ameddig le nem megy a nap, addig lovagolunk, vagy ha lemegy a nap, akkor bemegyek a Fedeles lovardában, és ott folytatom tovább a munkát.
Kedves hallgatók, az ittszer mai vendége dr. Toska Péter, militári válogatott lovas, aki életéről, pályájáról beszél, amelynek hát még nem értük remélhetőleg a csúcsára, hiszen EB volt, EB lesz, és sok minden lehet még a pályafutásodban. Az ittszert hallgatják önök, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját, és mindjárt folytatjuk Péterrel a beszélgetést.
Az ittszer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az ittszert, a Halas Rádió sportmagazinját hallják. Mai vendégem dr. Tuska Péter, válogatott militári lovas, és arról beszéltünk, hogy hogyan jutott el idáig, Európa-bajnoki résztvevő volt, remekül teljesített az Európa-bajnokságon 19-ben, és valami ilyesmit vár el magától ebben az esztendőben is, de tegyük hozzá, szakvizsgákat tesz, jogászemberről van szó, tehát az élet minden területén nagyon aktívan tevékenykedik. Péter, beszéljünk a militariról, talán Halason ez kevésbé ismert, bár édesapád már jócskán megismertette ezt. Hozzád melyik szakág áll legközelebb, és hogyan zajlanak gyakorlatilag konkrétan az edzések, hogy most akkor díjlovaglás, tereplovaglás, mi dönti ezt el?
Szeretném hozzátenni a kérdésedhez, hogy Halason kevésbé ismert, így fogalmaztál. Én úgy gondolom, hogy lehet kevésbé ismert, viszont halasi vonatkozásban az egyik legsikeresebb szakág, hisz 72-ben, a müncheni olimpián, ugye Varró József, Horváth István, Riazik Pál trió olimpián indult, akik csak halasi lovasok voltak, valamint a 92-es Barcelona olimpián Sós Attila képviselte hazánkat a olimpián militariban, és 96-ban Sós Attila és édesapám is olimpián szerepeltek. Úgyhogy én azt mondom, hogy a halasi vonatkozásában a legsikeresebb és legkiemelkedőbb szakág. Az edzések maga úgy tevődik össze, hogy ki kell találni. Általában hétfőnként, hétfőtől szerdáig időmító edzéseket hajtunk végre, valamint beiktatunk a vágtamunkákat. Ezek a tüdőt erősítik a lovaknál. Általában úgy kezdjük, hogy 3x3 perces vágtákat szoktunk teljesíteni. Ez a felkészülés első szakasz. Ez annyit jelent, hogy 3 perc vágta, 3 perc vágta letelik, 2 perc lépés, 3 perc vágta újra, 2 perc lépés, 3 perc vágta utána, előtte a negyed óra ügetés, utána a negyed óra ügetés, levezeti munka, és ezt növeljük. Most egy 4 csillagos szintre, ami az EB, ami az olimpia, vagy a világbajnokság, ezek mind a hosszú 4 csillagos versenyek, ott ugye beszélünk 5750 méteres pályáról, 65 erőkifejtésről a terepen, és 140 cm-es ugrásokról, 10 perces alapidőről, 570-es iramról. Na most ott a vágtamunkába el kell menni, a csúcs terhelés az 5-6-7, tehát hatalmas időmunkát és igénybevételt jelent a lónak, ehhez meg kell adni neki mindenféle regenerációs eszközt, a masszás terapeutától megfelelő állatorvosi kezelésen keresztül, és utána ugye a díjugratásra, meg én általában otthon keveset ugratok, tehát Túr József, a hallgatók ismerik, egy legendás díjugrató, ő mindig azt mondta, hogy a legjobb edzés maga a verseny, bár szerintem ez minden sportágra igaz, úgyhogy én díjugratásba általában kisebb felkészülési versenyeket szoktam heti rendszerességgel beiktatni. A környéken Halason, Zsanán szokott lenni, de Bábolnán, Balatonvilágoson, Budapesten, a Nemzeti Lovardában aktív résztvevője vagyok a díjugrató versenyeknek is.
Mondtad az állatorvost.
Igen.
Családi vonatkozás ez is?
Családi vonatkozás, a testvérem, Palkó, ő egy kiváló szakember, egy sebész. Állatorvos Tudományi Egyetemen, az egyetemi tanszéken dolgozik, oktató, PhD hallgató, tehát tényleg nagyon elismert szaktekintély. Neki nagyon sokat köszönhetek, tehát mindenben, a lovak gyógyszeres kezelésétől elkezdve, a rendkívül sok tanácsadásában, ő egy nagy pillére az én felkészülésemnek.
Nagyon jól összeáll ez a kép, de nekem az kevésbé, hogy 5 lovat mondtál. Folyamatosan edzésben kell tartani. Nagyon soknak tartom az 5 lovat, és van egy első számú, ugye Ben Bendegúz, akivel most már az elmúlt esztendőkben tényleg fantasztikus eredményeket értél el. Nem lenne elég rákoncentrálni, vagy vele edzeni csak? Ez biztos a laikus mondatja velem ezt a kérdést.
Ugye meséltem az adás első felében, hogy segít nekem Horváth Zoltán, ő maga is aktív, van lovagol minden nap. Hogyha nekem a munkám úgymond nagyobb igénybevételt jelent egy nap, akkor ő segít a felkészülésben és fölül a lovakra. Amúgy nagyon jó az összhang közöttünk, tehát teljesen szimbiózisba léptünk, és akkor még ez kiegészül apukámmal, akkor meg egy fenomenális dolgokat tudunk edzéseken produkálni. Nagyon jó hangulatú edzéseket tudunk, és én is nagyon élvezem meg szerintem, az ő nevükben is mondhatom, hogy ők is élvezik ezt a felkészülést. Így, hogy hárman vagyunk 5 lóra, így kezelhető a helyzet. Ha egyedül lennék, akkor nem tudnék ennyit lovagolni, úgyhogy szeretném nekik is adásban megköszönni, hogy segítenek nekem.
Édesapáddal többször beszélgettem az elmúlt időszakban, éterben és az éteren kívül is, és tényleg ő is azt mondta, hogy fantasztikus, így egy más dimenzióba léptetek ebben, hogy Horváth Zoltán is segíti a munkátokat. Oké, beszélj egy kicsit Ben Bendegúzról, hiszen az elmúlt időszakban, az elmúlt években vele érted a legnagyobb sikereket.
Ben Bendegúz 3 éves korától a családunk a tulajdonában van, én és testvérem lovagoltuk, most már lassan 13 éve versenyzek vele. A legnagyobb sikereimet neki köszönhetem. Nem volt egyszerű ló, egyáltalán nem volt egyszerű ló, főleg az elején. Talán soha nem is nagyon hiszik el, amikor mondom, hogy az első 3 versenyen, méteri versenyen kizártak vele, leestem, vagy megállt, és onnantól kezdve, ahogy a tudatos munka révbe ért, a ló elkezdett jól menni. És jól ment, léptünk szinte feljebb, és elérkeztünk ez a 4 csillagos szinthez. Most erről azt kell tudni, hogy erre a 4 csillagos szintre nagyon-nagyon régen nem jutott oda magyar lovas, mert akkora a szakadék a 3 és a 4 csillag között, hogy azt így rádióműsorban el se lehet mondani. Lovat kipróbáltuk először Olaszországban, Ravennában, mentünk rövid 4 csillagos versenyt, ahol nagyon jó reagált, jó eredményt is értünk el, és akkor mondta apa, hogy akkor vágjunk bele, nincs mese, de mondta, hogy nyilván egy EB szerepléshez ez a szinten rutinnal kell rendelkezni. És akkor mentünk a következő rövid 4 csillagos versenyre, aztán a hosszú 4 csillagos versenyre, és akkor összejött a 2018-ban Romániában az EB minősülés, és akkor hát belevágtunk 2019-be, kiutaztunk Lumülen, egy legendás versenypálya Németországban, rendeztek világbajnokságot, Európa-bajnokságot, ott tényleg a top 100 lovas volt az Európa-bajnokságon, hatalmas ugrások, rendkívül erős mezőny, nagy élmény volt, de amit azért leszűrtem, hogy a magyar lovasportnak, a militári szakágnak, és akár beszéltek a díjugrató szakákhoz, ahhoz, hogy a nyugati színvonalat el tudjuk érni, ahhoz rengeteget kell fejlődni még, mert annyira képzettek a német, angol, ír, belga, holland vagy más nemzetek országai, nagyon messze vagyunk tőlük, sajnos azt kell mondjam.
Kedves hallgatók, az ittszer mai vendége dr. Tuska Péter, militári válogatott lovas, és az eddigi pályájáról beszélgettünk, és ezzel is folytatjuk mindjárt, de most egy zeneszám következik.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a Zicsert, és folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem dr. Tuska Péter, militári válogatott lovas, és a militári szakágról beszélgettünk, arról, hogy milyen fantasztikus eredményt ért el magyarként a négy csillagos legmagasabban jegyzett versenyeken a közelmúltban, és mi várható az idén. Azt mondtad, hogy az EB rádöbbentett arra, hogy a magyar sport, a lovasport nagyon-nagyon messze áll a különböző országokban hagyományosan művelt ágakkal összemérve. Ezt mire alapozod? A verseny hozta ezt ki belőled, vagy hát ugye volt idő eszmét cserélni ott a többiekkel, hiszen a verseny több napos.
Több aspektusból tevődik össze ez. Egyrészt, ha megnézem mondjuk Angliát militári szempontjából, ami két Rolex Grand Slam versenyt is rendez, az öt csillagos szinten, az badminton és Burghley, valamint rendez több száz militári versenyt, na most itthon rendezünk 14-et egy évbe, ami nagyon kevés. Sokan fölteszik a kérdés, hogy a lovak kevesek. Én azt mondom, hogy a lovak se kevesek, mert ha megnézzük, mint diugratásban, mint militáriban, azért tudtunk lovat kiállítani, gondolok itt a Csaku Blue 2-re, vagy a Rádiáz Echo-ra, akik olimpiai szintet teljesítettek, vagy militáriban ugye Ben Degust, azért csak oda tudtuk lovagolni, európai bajnoksági szintre. Inkább azt mondom, hogy kevés a jó szakember, és a szakemberekből hiányzik az alap dolog, ami mondjuk a német, vagy angol, vagy bármely más nyugati ország megvan, az idomításhoz való készség, tehát a magas szintű alapdolgoknak az elsajátítása, hogy egy lovat hogy kell helyesen belovagolni, a helyes segítségekre állítani, hogy kell azokat fölmenedzselni, hogy nem csak a ugráson edzünk. Tehát a legnehezebb a díjlovaglás. Ha a díjlovaglás megy, akkor menni fog a többi is, mert a díjugratásnak vagy a militárinak, a tereplovaglásnak a lényege a megfelelő iramlovaglás. Ha jó az iram, akkor általában az elugrási távolságok is jók lesznek. És ezt mind a jó iramot, és a lóban ezt a jó lovagoltó készséget, ezt az idomító munkában lehet elérni. És ennek az idomításnak hatalmas hiánya van a mi országunkban sajnos.
Nincsenek hagyományai? Nincs meg a tudás? Nincs meg a tapasztalat?
Szerintem a tudás meg lenne, csak nem fordítunk rá megfelelő időt. Nem tartjuk fontosnak, pedig nagyon fontos. A regnáló Európa bajnok Ingrid Klimke, vagy a regnáló olimpiai bajnokról, Mikhail Jungról beszélünk ők. Ha ide jönnének Magyarországra, ők megvernék az összes díjlovast, megvernék az összes díjugratót, és megvernék az összes militári lovast. Tehát ők lovagolnak nagy díjat Németországba, díjlovaglásba. Mikhail Jung ugró válogatott, amellett, hogy kétszer nyert olimpiát militáriba. Tehát, hogy magas szinten képzett lovasok vannak, és minden egyes mozdulatuk kidolgozott, átgondolt, és a munkához való hozzáállásuk, az idomításhoz való hozzáállásuk sokkal magasabb szintű, mint itthon nálunk.
Mi kéne ahhoz, hogy ez megváltozzon Magyarországon? A szövetség hozzáállása, a nemzeti ügyről van szó, ugye a lovasport az mindenképpen, nekünk óriási nagy tradíció, hagyomány. Mi kellene hozzá szerinted?
Ugye, ami az én meglátásom, hogy maga a kormány támogatja meg főszinten anyagi eszközökkel a sportágat. Tehát most a közelmúltban beszéltünk erről, elhíresült a Csekonics program, végül nem az lett a neve, amiben adtak pénzt a szakágaknak, vagy az ITM támogatásokra. Nyilván itt próbálkoznak, és helyesen is teszik, hogy nyugati tudást akarnak behozni az országba ezáltal. Kíváncsian várom, hogy ennek mi lesz a fejlemény. Én úgy gondolom, hogy pozitív hatása lesz, hogyha azok a lovasok, akik ezt a tudást megszerzik, itthon fogják kamatoztatni, és fogják a fiatal feltörekvő lovasokat ilyen mentalitásra és színvonalon tovább edzeni. Akkor lehet esély, hogy följebb tudunk zárkozni. Csak az a baj, hogyha mindig följebb zárkozunk, annyival előrébb megy a nyugati színvonal is. Tehát ez alapvetően olyan, mint a Forma 1. Ugyanúgy fejleszted a lovadat, mint az autót. És vannak jobb csapatok, meg vannak rosszabb csapatok.
Én úgy érzem, egy picit kételő a dolog, hiszen nagyon sokan azt kérik számon, hogy oké, támogatjuk majd bármilyen szinten is, ha lesznek eredmények. De eredményeket csak úgy lehet elérni, hogy főleg a te sportágadban nagyon-nagyon hosszú éve kitartó munkája, hát mondtad, hogy Bendegúzzal is 10 éve dolgoztok együtt.
Hát a hosszú munka, igen. Ami kifizetődik, a munka és munka. Tehát ez kifizetődik. Csak az, hogy milyen munkát adsz alónak, mert mehet egy munka rossz irányba, meg mehet jó irányba. És azért nálunk kevés a szakember, aki jó irányba viszi a felkészülést. Sokan tévútnak térednek, és akkor sok rossz munkát raknak a lóba, az se kifizetődő hosszú távon. Sok ló így rossz irányba megy, és nem bontakozik ki a megfelelő szintű tehetségük.
Kedves hallgatók, az egyszer mai vendége dr. Tuska Péter, militári válogatott lovast, mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, az egyszer mai vendége dr. Tuska Péter, válogatott militári lovas, és arról beszélgettünk ez idáig, hogy hogyan áll jelen pillanatban a pályafutása. Mondtad az előbb, Péter, hogy Magyarországon nagyon-nagyon kevés a verseny. Összesen 14 különböző kategóriás verseny van. Akkor milyen a magyar mezőny?
A mezőny, úgy gondolom, amit megteremtettek versenyek, ahhoz a színvonalhoz képest közepesen jó. Tehát lehetne jobb is. De ennyi versenyen nem várhatjuk el, hogy jobb legyen. Nyilván, aki jobb akar lenni, annak ki kell menni a külföldön. És vannak országok, Lengyelország, vagy közelben, esetleg Csehország, Németország, akik, vagy nálunk is lehet beszélni Dunakeszi alagról, sajnos idén ott nem rendeznek versenyt a pandémia miatt, akik próbálkoznak magas szintű versenyek rendezésével. Ott lehet tapasztalatot szerezni, de mivel ugye előbb beszéltünk, hogy a kiképzés sem túlságosan megfelelő, így kevés ember jut el mondjuk a 2 csillagos szintre, a 3 csillagos szintre, ezáltal nem termelődik ki úgymond egy válogatott, aki mondjuk 4 csillagos versenyen csapatba tudna feljönni. Ehhez nincs szó, hogy széthúznak az emberek, csak egyszerűen nincs olyan lovas, vagy olyan ló, ami erre a szintre föl tudna kerülni, és hosszú éveken keresztül stabilan ott tudna maradni, mint például 90-től volt 96-ig, amíg mondjuk a magyar válogatott. Többek között ugye a Halas Sós Attila, Tuskapa és Vizér Gábor, akik komoly EB, VB, olimpia és zsinórban mentek az összes ilyenre, tehát ilyen nagyon régen nem volt, és nagy a kérdője, hogy egyáltalán lesz-e ilyen is. Tehát nagy érvágás volt ennek a sportágnak, hogy a lovasiskolát a határőrség alól kivonták. Most adtak egy életpályamodellt, ugye az embernek, és a szabadidejét erre tudta szánni, megfelelő anyagi eszközök voltak ezáltal a sportban, és a megfelelő lóállomány volt, ugye több száz ló volt a lovasiskolában, amiből lehetett válogatni, megfelelő szakemberek voltak, akik ezeket el tudták érni. Még nagyobb fénykora volt az 1900-as évek elején, ahol ugye volt bronzérmes csapat is, ugye még ez a őrkénytábori lovas tanárok, lovas mesterek, akik a II. Világháború után elvándoroltak az országból, de Endrődi Ágoston, aki kiment Angliába, és az angol militári csapat Európa bajnokságot tudott nyerni, és írt egy könyvet is, ami a mai magyar lovas, világlovas irodalmának egy meghatározó műve. Ezt a szaktudást kivitték, elvitték. Valószínű a kommunista diktatúrától elmenekülő emberek elvitték, és nem jöttek vissza, és ezáltal olyan szakemberek kerültek akkor a ló közelbe, akiknek nem volt meg az ilyen mély szinti tudásuk.
Mondtad az aranykorszakot, az utolsó Halasit, ami eddig az utolsó, de lehet, hogy most általad, veled és a többiekkel indul egy újabb. Mi a programod most, hiszen most kezdődött 2-3 hetet gyakorlatilag a szabadtéri idény. Pandémia volt, lezárások voltak, de most úgy tűnik, hogy minden beindul.
Minden beindul. Halason már ugye volt a egydíjugrató verseny, volt május 1-je. Voltam közben Bábolnán az első műteri versenyen, 2 csillagos kategóriában indultam a lovaimmal, úgy Bendegúz sikeresen teljesített, és meg is tudta nyerni azt a számot. Most következik a csikóimmal, szóval szombaton Mikepércsre megyünk egy egynapos műteri versenyre, aztán újra Halason 3 napos pünkösdi diugrató verseny, és akkor kedden, ott befejezem hétfőn, és kedden indulok Lengyelországba, Babrovkóba a hosszú 4 csillagos minősítő versenyre. Ha az a minősülési szinten belül tudom teljesíteni, akkor minősülök az idei Európa-bajnokságra és a jövő évi lovas világjátékokra is. Utána hazaérek, két nap múlva indulok Kaposvárra, nemzetközi versenyre, Militariban, ahol a utánpótlás lovaimmal fogok három csillagos kategóriába állni, és hát remélem, hogy összejön a célom, és három lovat tudok versenyeztetni négy csillagos szinten, akkor azt mondom, hogy valamilyen szinten elégedett leszek magammal, de általában sosem vagyok, úgyhogy majd látjuk, hogy mit hoz a jövő. Próbálok jobbra törekedni, és a városunknak a hírnevét tovább vinni.
Ez fantasztikus, ami van programban, terben, és bízom benne, hogy nagyon-nagyon összejönnek ezek a dolgok neked. Péter, meddig lehet ezt csinálni? Meddig tervezed ezt, hogy a kettőt együtt, tehát a civil pályádat is építed, hiszen ahogy mondtad, messze nem értél még a csúcsra, azon a tekintetben kell az a bizonyos 10 esztendő, de hát a military valamilyen szinten meg kortalan.
Kortalan. Összefoglalva a legnagyobb célom az, hogyha én fölülök egy lóra, azt a legmagasabb szinten el tudjam lovagolni. Arról azért egy magyar lovas nem nagyon álmodhat, hogy a realitások talaján állva, hogy világbajnokságot, Európa-bajnokságot vagy olimpiát tudjon nyerni. Mert azt, ha csak egy isteni csoda nem történik, azért ott abban kevesen szólnak bele abba a 30 embernek a munkájában, amit a világon tud, és ott vannak a topba. Versenyezni minél magasabb szinten, és majd látjuk. Majd látjuk. Munka, 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 aztán majd kijön a civil pályával kapcsolatban. Hát ameddig tudom a kettőt magas szinten csinálni, és nem megy egyik a másik rovására, addig fogom csinálni. Nincsen családom, nincs gyermekem, az megint át fog rendezni egy pár dolgot. Nick Skelton 66 évesen nyert olimpiát, vagy Mark Todd 70 évesen még badmintont lovagolt három lóval. Tehát, hogy alapvetően technikai sport, tapasztalati sport, sokáig lehet művelni. Itt a kitartás, ki meddig kitartó, addig tudja csinálni.
Hát ahogy én ismerlek téged, te nagyon kitartó vagy, és nagyon-nagyon nagy háttered van. Családi támogatástól beszélek elsősorban, erkölcsi támogatástól beszélek elsősorban, és hát valamennyünk nevében kívánom, hogy ezek a tervek valósuljanak meg. Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én nagyon élveztem.
Én is köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, önök az Itt-Szert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallották benne. Dr. Tuska Péter egy fantasztikus pályát vázolt fel, aminek messze nincs még a csúcsán, hiszen évek, évtizedek várnak még rá, eredményesen a munkában és a lovasportban is. Én megköszönöm önöknek munkatársai nevében is kitüntető figyelmüket. Viszont hallásra egy hét múlva.